is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Kalisz Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából már több ezren váltották ki a városkártyát Gyöngyösön. Folyamatos a munka a máji madármentő állomáson. Banai Péter Benő szerint ma Magyarországon mintegy 1 millióval többen dolgoznak, mint 2010-ben. Erről a politikus Sátoraljó új helyen beszélt. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Már több mint 1000-en váltották ki a városkártyát Gyöngyösön, amellyel a Coop 2 gyöngyösi üzletében 2000 forintos kedvezménnyel vásárolhatnak, ekkor pedig a cég egy újabb 2000 forintos kupont ad ajándékba. Úcsai Pétert, a Gyöngyös Szöv Coop ZRT vezérigazgatóját hallják.
Nagy örömmel fogadtuk a felkeresést, és amikor még mielőtt megjelent ez a kártya, már előtte több hónappal elkezdtük az egyeztetést dr. Vég Attilával, és ő már az első gondolatok között említette, hogy a képviselőtestületnek az elhatározása volt az, hogy olyan partnert vonjanak be, aki már régóta jelen van a város életében, illetve több ponton is kapcsolódik hozzá. Ugye maga a Gyöngyös Coop ZRT mind a két kritériumnak nagyban megfelelt. Hogyha azt nézzük a Dombon lévő Kócsag utcai ABC-nk, egyébként nagyon sokan csak úgy ismerik, hogy a fakocsma melletti ABC, ez tudomásom szerint az 1970-es években épült, illetve maga a Sláger ABC 1986-ban, úgyhogy idestova 40 éve működik már közel a területen. Viszont érdemes még egy picit távolabbra visszatekintenünk a társaságnak a múltjában. Ugye a CRT-nek az elődje az a szövetkezet volt, a Gyöngyös Áfész, nagyon sokan még a mai napig így emlegetik, és az a szövetkezeti összefogás, amiből később ez az Áfész kialakult, ez most már közel 80 éve, hogy létrejött, úgyhogy ilyen formában egy nagyon komoly múlttal rendelkezik. Illetve, ahogy említettem, a kapcsolódási pontokat, maga a Sláger ABC az egy tanüzemként jött létre, ami annyit jelent, hogy már akkor is nagyon fontos szerep volt az, hogy a kereskedelmi tanulóknak a képzésében részt vegyünk, és ezt a mai napig is felvállaljuk, akár az iskolákkal együttműködve, akár a kereskedelmi és iparkamarával, úgyhogy ez szintén egy fontos szerep. Illetve egy olyan érdekesség, hogyha én teszek egy olyan kijelentést, hogy a gyöngyösi lakosok többségének van olyan családtagja, rokona, ismerőse, aki valamilyen formában kötődött a szövetkezethez, akkor ez bizonyára helytálló, ugyanis láttunk olyan kimutatásokat, ahol a szövetkezeti tagoknak a száma az a 10 000 főt is megközelítette, tehát hogyha nézzük itt a városnak vagy a környéknek a lakosságát, akkor úgy gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon jelentős szám.
Ma Magyarországon mintegy 1 millióval többen dolgoznak, mint 2010-ben, hangsúlyozta az államháztartásért felelős államtitkár a Sátoraljó új helyen, ahol az állami költségvetésről tartott előadást a Rákóczi Szövetség táborában résztvevőknek. Banai Péter Benő elmondta, a kormány olyan gazdaság és költségvetés politikára törekszik, amellyel az egyének munkahelyhez juthatnak, ezzel pedig jövedelmüket is tudják növelni. Kiemelte, a foglalkoztatottak száma mellett a 2010-es évek elejéhez képest az árakkal korrigált keresetek több mint 60%-kal növekedtek. Ez azt mutatja, hogy Magyarországon a munkavállalók jellemzően jóval többet keresnek most, mint 10-15 évvel ezelőtt, tette hozzá. Az államtitkár arról is beszélt, annak az elérése, hogy a kívánt gyermekek megszülessenek, nem csak egy általános társadalompolitikai, hanem gazdasági kérdés is. Európai Uniós támogatások segítik a borsodabolyi Zemplén vármegyei munkaerőpiac helyzetének javítását, több mint 26 milliárd forint forrásból, közölte a távirat irodával a vármegyei kormányhivatal sajtószolgálata. Az Ifjúsági Garancia Plus programban 6500 olyan 15 és 29 év közötti fiatal támogatására van lehetőség, akik nem tanulnak, nem dolgoznak és álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételeznek. bevételüket kérték. A vármegyei projektben 16,1 milliárd forintos forrásból segítik a fiatalok munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását. Emellett a programba lépők személyre szabott segítséget kapnak munkaerőpiaci helyzetük javításához, tájékoztattak a közleményben. A munkaerő kínálat bővítése és fejlesztése című projekt azokra a 30 és 64 év közötti munkanélküliekre vagy inaktívakra fókuszál, akik a nyilvántartásba vételük után személyre szabottan szolgáltatásokkal és támogatásokkal visszasegíthetők a munkaerőpiacra. Ebben a programban mintegy 5000 résztvevő támogatására nyílik lehetőség a rendelkezésre álló 10,5 milliárd forintos forrás felhasználásával, írták. A máji madármentő állomáson az év egyik napján sem unatkoznak, de a nyár dereka különösen mozgalmas a szervezet számára. Ilyenkor a sérült madarak mellett rengeteg fióka és egyéb kis állatkölyök szorul segítségre és kerül a gondozásukba. A fiókák etetésén kívül gyakran hoznak sérült madarakat, gólyákat, fecskéket, de több egyéb állat is helyet kaphat a segítők ezeknél. A részletekről Lehóczki Krisztián, a máji madármentő állomás vezető adott tájékoztatást.
10 percenként hoznak egy kis madarat helyek közel, rengeteg hívás érkezik hozzánk, rengeteg kis madár érkezik, itt ez betudható a melegnek, illetve ugye a kis gólyák is most már megkezdték lassan a kirepülésüket, mentettem egy kis gólyát helyőszalontáról, csatlakozott a többi nevelt kis gólyához, szerencsére 16 gólyácskát már sikerült elengedni, remélhetőleg az összes többit is a nyár folyamán majd szabadon tudjuk engedni. Nagyon sok madár érkezik hozzánk ebbe a pillanatba, az azt jelenti, hogy reggeltől estig valaki itthon van és eteti ezt a rengeteg fiókát. Itt talán a fióka szezonban, ezért hívjuk fióka szezonnak, a legnagyobb leterheltséget a fiókáknak az életben tartása nehezíti. Ugye ezeket az állatokat van, amelyiket 3-5 percenként kell etetni, van, amelyiket már csak 10-20 percenként kell etetni, és ha már nagyobb bacskák, akkor lehet, hogy elég óránként, tehát ez azt igényli, hogy lényegében valaki itt áll a pultnál és eteti őket sorba is, amire a végére ér, addigra kezdheti előről az egészet. Nagy többségben valamilyen emberi behatás miatt szokott ez bekövetkezni, hogy fiókát kell menteni. Van olyan, hogy cica elkapja a kutya, észreveszi egy kicsit, meg rágcsálja a kis madarat, ilyen is sajnos sok van. Szerencsére nagyon sok esetben ott helyben lehet orvosolni a problémát. Tehát rengetegszer van olyan, hogy nem eléggé tájékozott a adott telefonáló, és mondjuk azt látja a kertjében, hogy 2-3-4 kis fekete rigó ott csipog és rohangál össze-vissza, ugye madárbarátok, de nem tudják, hogy mi történik a természetben. Ilyenkor mindig szoktunk kérni egy fotót az állatokról, vissza szoktuk hívni a megtalálót, ott még egy pár kérdést fel szoktunk tenni, és akkor kiderül, hogy amúgy meg semmi probléma nincsen, mert hogy ezek fészekhagyókorban lévő kis madarak, és ott van a szülő is eteti, tehát nagyon sokszor van olyan, hogy már úgy hívnak fel, hogy itt vannak a kis madarak a kertben, de hogy ott a szülő, hogy kell-e valamit csinálni, és akkor elmondjuk, hogy ha ott a szülő és tollas a fióka, és aktívak, és csipognak, és mama eteti, akkor igazából ebben nem kell beavatkozni, hisz nem történt probléma, csak ugye nagyon sok ember azt hiszi, hogy a fiókáknak a kirepülése az a szószoros értelmében történik, tehát fogja a kis madár és kirepül a fészekből, ez nagyon sok madár fiókánál nem így van, tehát vannak ilyen részleges fészekhagyók, akik röpképességük előtt kiugrálnak a fészekből, szanaszét szoródnak, szülők a földön etetik tovább. Van ennek az ellentétje, nézzünk egy nagyobb fiókát, például a gólyafióka. Tehát a gólyafióka, hogyha földön van, és nem tud onnan felszállni, akkor probléma van. Vagy ha fecskefióka lekerül a földre, és ott csúszik, mászik szegényke, akkor az is mentésre szorul. Ezért is szeretjük azt, hogyha telefonálnak, és látjuk az adott fajt, kis kérdezősködés után kiderül, hogy mi lehet, mi sejthető, milyen probléma sejthető, és akkor megfelelő tanácsot tudunk adni, vagy ha mentésre szorul a madár, akkor természetesen fogadjuk. A mókusokat már elengedtük szerencsére, ugye tavasszal érkeztek, ők már felnőttek, ők már a Miskolctapolcai parkban élik az életüket. Siklótojásokat is kellett menteni, itt Nyíklátházán van egy hulladéklerakó udvar, ugye ez nem személytelep, hanem ez hulladéklerakó udvar, ahova híradástechnikai dolgokat, szekrényeket, tévét, mosógépet, gumiabroncsot és ruhaneműt is lehet leadni. Ilyen ruhaneműs zsák kokon több sikló, valószínűsíthető vízisikló találta meg azt az életteret, ahol ő tojást szeretett volna tenni, ugye az egy ilyen párás meleg környezet. csak nagyon rossz helyen voltak, hisz azokat a zsákokat el fogják vinni, vagy hoznak új zsákokat, rádobálják, tehát elég kiszolgáltatott volt a helyzet. Egyeztettünk a Nemzeti Parkkal, is abban maradtunk, hogy forgatásmentesen, tehát úgy, hogy nem forognak el a tojások, szedjük össze őket, jelenleg kígyókeltetőben vannak a tojások, az egyik cimborám, ő hüllőzik, ő segített nekünk ebből. Ha ott maradtak volna, akkor 100%-os pusztulásról beszélhetünk, itt pedig, ha már a 90 tojásból, vagy 91 tojásból, ha már 10 kikel, akkor is előrébb vagyunk, mint a 100%-os pusztuláshoz képest. Ebből nyár végén lesz valami, elég sokáig tart a siklótojások keltetése, augusztus vége, október elején már tudunk majd adatot közölni, hogy sikeres volt-e a tojásmentés.
Mától súlykorlátozást vezetnek be a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye északkeleti térségében a Tiszafüred és Kunhegyes környéki települések átmenő teherforgalmának csökkentése érdekében, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT a távirati irodával. Az intézkedés a 4-es, a 33-as és a 34-es főutat nem érinti. A közlemény szerint a 20 tonnára vonatkozó súlykorlátozás a 33-as főúttól délre, a Tiszától délkeletre és a 4-es főúttól északnyugatra lévő kijelölt terület 1-es közútjain, valamint Karca, Kunmadaras és Kenderes bánhalma között lesz érvényben. Az intézkedés érinti az Abátszalók bánhalma Beregfürdő fegyvernek Karca, Kenderes, Kunhegyes, Kunmadaras, Tiszabő, Tiszabura, Tiszaders, Tiszafüred, Tiszagyenda, Tiszarov, Tiszaszentimre, Tiszaszőlős és Tomajmonostara településeken áthaladó közutakat, az alól csak a célforgalom kivétel. A korlátozás célja, hogy a települések mellékútjairól visszaszorítsák az elmúlt időben megnövekedett tranzit jellegű teherforgalmat. Az elmúlt években megvalósult fejlesztések, valamint az M4-es gyorsforgalmi út Törökszent Miklós és Kisújszállás közötti szakaszának kivitelezése kapcsán ugyanis jelentősen nőtt a környező települések átmenő teherforgalma. Ezért döntöttek az érintett önkormányzatok, a közlekedési hatóság, a rendőrség és a közútkezelő szakemberei a forgalmi rend módosítása mellett. A 4-es főút szolnoki szakaszán a Szent István Tisza hídon karbantartás miatt félpályás lezárás lesz augusztus 12-től várhatóan egy hónapon át, tudatta a Magyar Közút Nonprofit ZRT a távirati irodával. A híd Debrecen felőli végén a meghibásodott dilatációs, a híd tágulását kezelő szerkezet cseréje miatt korlátozzák a forgalmat. A munkálatok idején a forgalmat jelzőlámpa irányítja. A megváltozott forgalmi rendre táblák figyelmeztetnek, torlódásra lehet számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor teljes útzár lesz, ezért várhatóan augusztus közepén egy éjszakára a hidat teljesen lezárják. A teherautóknak az M4-es autóutat jelölik ki terelő útként. Javasolják, hogy a közlekedők indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu weboldalon vagy más közösségi autós alkalmazásokon. Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken a fátyol felhőzet mellett helyenként erőteljesebb, gomoly felhőképződés várható. Elszórtan valószínű záporzivatar. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél helyenként megélénkül. Zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 35 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. augusztus 1-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
ad, amit kérnél. Nincsen érzés, nincs hűség, nincs, amit kényszeríthetnél.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bércesi András. Adásunk tartalmából: stratégiai jelentőségű lépés volt a budapesti repülőtér visszaszerzése. Tovább nőtt az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre jelentkezők száma. Új óvodai fejlesztőcsoport létrehozásáról döntött a gyöngyösi képviselőtestület. Ezek mai műsorunk főbb témái. Tartsanak velünk!
Kora esti hírmondó.
20 évvel ezelőtt mélyen áron alul privatizálták Budapest repülőterét, ennek visszaszerzése stratégiai jelentőségű lépés volt, mondta Dömötör Csaba parlamenti államtitkár. A politikus közösségi oldalán közzétett elemzésében azt is elmondta, az elmaradt fejlesztések pótlása következik, és jelentősen bővülni fog a létesítmény kapacitása.
Nemrég eldőlt, hogy újra magyar tulajdonba kerül a budapesti reptér. Érdemes kicsit beszélni arról, hogy miért is van ennek jelentősége. Először is nem mellékesek az előzmények. A budapesti repteret közel 20 éve 2005-ben privatizálták, enyha megfogalmazás szerint is, eléggé tékozló módon. Az intézmény ugyanis már akkor is nyereséges volt, akkor évi 10 milliárdos nyereséget hozott, ami azóta csak nőtt. A privatizációs bevételt az akkori Balos kormány szinte teljes egészében azonnal felélte, miközben azzal védték az egészet, hogy majd nagyívű fejlesztések indulnak. A fejlesztések alig történtek, de elbocsátások azok jöttek. Arra azért volt lehetőség, hogy Bajnai Gordon beüljön az üzemeltető cég igazgatósági székébe. Tényleg klasszikus privatizációs történet. A Financial Times akkoriban az év reptéri kiárusításának nevezte az ügyletet. A budapesti reptér stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt 20 évben meg háromszorozódott a forgalma. A járvány előtt rekordot ért el, és most újra ezeket a szinteket közelíti. És ami épp ennyire fontos, mivel a kifutó pályák még messze nem érték el a kapacitásuk maximumát, tovább bővülhet a forgalom. Sokat mondó az is, hogy a reptér osztalék fizető képessége most már 30-35 milliárd forint, tehát nem pénzt visz, hanem pénzt hoz az államnak. A visszavételnek persze nem csak pénzügyi vonatkozásai vannak, nem csak ezek a lényegesek. A külföldi tulajdonosok eddig úgy vettek ki egy halom pénzt az üzemeltetésből, hogy az egyre szükségesebb fejlesztések rendre elmaradtak. Sokan emlékezhetnek a méltatlan, raktárszerű bádog várakozó csarnokra, vagy éppen a folyamatos tömegjelenetekre, mondjuk az elmúlt hetekből. Eközben új terminál sem épült. Most erre is sor kerülhet, és a megközelítési lehetőségeket is javítani kell. A Liszt Ferenc repülőtér nem csupán egy stratégiai jelentőségű hely, hanem milliók számára az ország kapuja is. 15 millió utasról van szó, ami a jövőben akár meg is duplázódhat. Ezért is alapvető érdek, hogy méltó legyen ehhez a ranghoz, és az eddigieknél jobban működjen. Az pedig külön előny, ha közben nyereséget is termel az országnak.
Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a tanárképzés egyik zászlóshajója, ezt a jelentkezési felvételi számok is mutatják. Tusványoson Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a tanárképzésről, a családtámogatásról és az értékteremtésről is beszélt.
Nőtt a műszaki természettudomány, mérnök informatika, agrár, orvosegészségtudomány, tanár, tanító, pedagógus képzésre felvetteknek a száma 55%-ra, tehát az elmúlt években jelentős emelkedés van. Kijelenthetjük, hogy jelentős, hiszen dupláztuk a pedagógus képzésre felvetteknek a számát. A második legnépszerűbb képzési terület lett, az első a gazdaságtudomány, a harmadik pedig a műszaki képzési terület, de a top 6-ban például ott van még az informatika is, vagy az orvosegészségtudomány, ami fontos számunkra. És hát a tanár-tanító képzéshez közelebb menve 22-höz képest szintén duplázó van, mert több mint 6000 felvettünk van, és ebből 1401 a fizika, kémia, földrajz, science tanár, ami kifejezetten a természettudományos képzésekhez fontos számunkra. Több mint 30 családpolitikai intézkedésünk van, ez összességében 3300 milliárd forintot jelent, tartjuk és emeljük ezeket a támogatásokat, amely több mint 4% a GDP arányában, és hát csak az elmúlt időszakra tekintünk, akkor azt mondhatjuk, hogy a babaváró támogatás esetében az, hogy azoknak, akik a támogatás kezdetekor vették ezt föl 19-ben ezt a támogatást, és utána nehéz idők voltak, újabb 2 évet adunk arra, hogy a vágyott és kívánt gyermek megszülethessen, de tegnap döntött arról a kormány, hogy a falusi csók, csók plusz támogatást még jobban hozzáférhetővé teszi az őstermelők, egyéni vállalkozások, katások esetében. Arra kell figyelnünk, hogy kultúra fogyasztóból kultúra hordozóak legyünk, hogy ezáltal minőségi kultúrát, az értéket tudjuk választani. Ebben segítsük a fiataljainkat, ebben segítsünk mindenkit. És ha a fiatalokról beszélünk, egyedi, az a programív, ami a kultúrában itt van. Ott van a Vitéz László program az ovisoknak. Hát ott van a Lázár Ervin program az iskolásoknak. Az elmúlt években 2,1 millió iskolás jutott így színházba, operaházba, előadó művészeti előadásra. Ott van a Kult App a középiskolásoknak. Ott vannak az egyetemi programok, amelyek szintén a kulturális életbe vezetnek minket, egészen egyedi. Ott van a Dériné programunk, amely a kisebb településekre viszi el a színházat. Ott van a nemrég indult Petőfi kulturális programunk, szintén a kulturális értéket teremti meg Kárpát-medencei dimenzióban. Tehát ezek olyan büszkeségek, amelyek a magyar kulturális élet vívelmé, ezt kell erősítenünk, ebben kell még jobbá válnunk.
A speciális nevelési igényű gyermekek számának növekedése miatt a nevelés színvonalának emelése érdekében új óvodai fejlesztőcsoport létrehozásáról döntött a gyöngyösi képviselőtestület. Molnár László néval, Gyöngyösváros óvodáinak igazgatójával Fekete Gábor beszélgetett.
Sajátos nevelési igényű gyerekek és zömében autista gyerekekről van szó. Igen, sajnos megnövekedett a számuk, viszont segíteni szeretnénk ezeknek a gyerekeknek, hiszen számukra a magas csoportlétszámok nem kedvezőek, és hatékonyabb a nevelésük, fejlesztésük, hogyha kisebb csoportokban vannak. Akkor valóban már egy korábbi ötlet gyanánt megvizsgáltuk, hogy mivel egyre több a sajátos nevelési igényű gyerekek száma, hogy hogyan lehetne ezt megsegíteni, és jött ez a gondolat, részleges integrációt létrehozni fejlesztő csoport címén. Több mindent körbe jártam és érdeklődtem szakemberektől, főleg az vármegyei szakszolgálatnál, és nagyon kedvezőnek találták ezt az ötletet, és ezt úgy kell elképzelni, hogy azok a gyerekek, akiknek a szakvéleménye és már a gyakorlat azt mutatja, hogy a gyógypedagógusok is és az óvónők is úgy látják, hogy a 25-ös létszám, a 20-as létszám nekik zavaró, és egy idő után elfáradnak, és nem tudnak úgy figyelni, és nyilván zavarják a többi gyermeket is, és az óvónő az gyakorlatilag nem gyógypedagógus. Tehát neki szüksége van a gyógypedagógus jelenlétére. Eddig ez úgy működött, hogy a gyógypedagógus heti 2 alkalommal kivitte a gyereket, és megtette a fejlesztést, amit előírnak. De hát látjuk, hogy ez sokkal többet igényel, és ementén úgy gondoltuk, és így a képviselőtestület oktatási bizottság előzetes támogatásával maximálisan támogatta ezt a lehetőséget. És ezt most a nyár folyamán fogjuk kidolgozni a gyógypedagógusokkal, éppen ma is erről beszélgettünk, hogy azok a gyerekek, akiket ők is és a tagovadvezetők is úgy láttak, hogy nehezen kezelhetők ilyen magas létszám mellett az egész nap folyamán, azoknak felkínáljuk azt a lehetőséget, hogy a tündérkert óvoda felszabadult üres csoportszobájába kapnának helyet egy-egy kis időre. Tehát az a 7-8 gyerek, ha a szülőkkel tudunk egyeztetni, abba az óvodába járna a normál csoportokba. Csak időközönként, amikor úgy kívánja a gyerek igénye és az ő egyéni szükségletei, akkor ebbe a fejlesztő csoportba átmenne, ahol a gyógypedagógus és a gyógypedagógiai asszisztens egyénileg foglalkozik vele, olyan játékokat, olyan tevékenységet végez, amit a kis létszámban, a kis csoportban kényelmesebben elvégez, és nem zavarja a környezete.
Egyházi híreink következnek.
Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Imádkozzunk, hogy a politikai vezetők népük szolgálatába álljanak, az egész emberiség fejlődéséért és a közjóért dolgozzanak, miközben gondoskodnak azokról, akik elvesztették munkájukat, és elsőbséget biztosítanak a legszegényebbeknek, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Ismét elindította a Legyen öröm az iskolakezdés elnevezésű adománygyűjtését a Katolikus Karitász. A segélyszervezet szeptember 15-ig várja a felajánlásokat. A Katolikus Karitász adománygyűjtő kampányával évente közel 10 000 nehéz sorsú gyermek iskolakezdését segíti. Olvasható a szervezet táviratirodához eljuttatott közleményében. Céljuk, hogy a korlátozott lehetőségekkel rendelkező gyermekek kisebb hátránnyal kezdhessék meg a tanévet, aminek meggyőződésük szerint első építőköve a megfelelő tanfelszerelés biztosítása. Azt írták, a Karitász munkatársai és önkéntesei komplex szemlélettel figyelik a látókörükbe került diákok fejlődési hiányosságait, szeptemberben igényes iskolai felszerelést, évközben pedig készségfejlesztő sport, művészeti és kulturális foglalkozásokat, igény szerint korrepetálást biztosítanak a gyerekeknek, fejlesztő pedagógusokat is bevonva a munkába. A 1356-os adományvonal hívásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni a segélyszervezet akcióját. Emellett a www.karitász.hu oldalon keresztül online adományozásra is van lehetőség, valamint a szervezet központi számla számára is várják a támogatásokat a közleményben az iskolakezdés megjelölésével. A munkaterület körbekordonozásával megkezdődtek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új belvárosi kampuszának kivitelezési munkálatai a Magyar Rádió egykori székházának helyén. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Lánszky Regű, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára elmondta. Az elmúlt 35 évben ekkora értékű oktatási intézményi beruházás nem történt Magyarországon. Ezzel a projekt az egyik legnagyobb volumenű, Budapest léptékében is meghatározó állami beruházás. Szeptemberben kezdődnek meg a jövő tavaszig tartó bontási munkálatok a területen. A feladatot elnyerő cég kiválasztásakor szempont volt, hogy a lehető leggyorsabban a legkisebb szállópor kibocsátás mellett a legszigorúbb rezgésvédelmi és veszélyes anyag kezelési szabályokat betartva vállalja a munka elvégzését, ismertette az államtitkár. Csak nem 1000 magyar cserkész gyűlt össze a világ több kontinenséről a külföldi Magyar Cserkész Szövetség jubileumi nagy táborán, amely augusztus 4-éig tart New York államban. A Sík Sándor Cserkész Parkban július 25-én kezdődött eseményre az Egyesült Államok mellett Kanadából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsiából, valamint Európából és azon belül a Kárpát-medencéből érkeztek cserkészek, akik 10 nap alatt külön csoportokban foglalkozásokon vesznek részt. A jubileumi nagytáborokat hagyományosan 5 évente rendezi meg a külföldi Magyar Cserkész Szövetség. Az idei tábor ugyanakkor a 2020-ra tervezett esemény pótlása, amit akkor a koronavírus járvány miatt halasztottak el, és most sikerült megszervezni. Pignicki Eszti, a 2024-es tábor parancsnoka, a távirati irodának elmondta. A tábort a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség szervezi, részben az anyagi hátteret is biztosítja, amihez hozzájárulnak a tábordíjak és a diaszpóra tagjaitól érkező támogatások. Hozzátette, azok a résztvevők, akik repülővel másik kontinensről érkeznek, nem fizetnek tábordíjat. A parancsnok arról is beszámolt, hogy a 2024-es tábor alaptémája az országalapítás, ami arra utal, hogy a résztvevők a magyar nemzetet építik akkor is, ha a világ különböző részeiből érkeznek, és megélik azt az országot, amit Szent István alapított. Az úgynevezett jubi táborokat 1956 óta tartják a világban működő magyar cserkészcsapatok részvételével. A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség világszerte működtet a tulajdonában álló cserkészházakat és cserkészparkokat, így az Egyesült Államokban, Dél-Amerikában és Ausztráliában is több helyen, valamint Európán belül Németországban. Hamarosan megnyitja kapuit a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum és Óvoda, Árpádházi Szent Kinga tagóvodája Szerencsen. Az intézmény nagyon jól felszerelt lesz, mert nem csak a minimális tárgyi feltételeket biztosítja a fenntartó, azaz az EGRI főegyházmegye, amelyek a működési engedély kiadásához szükségesek, hanem ennél jóval magasabb színvonalat garantálnak majd a gyermekek mindennapi fejlesztéséhez. Az intézmény a katolikus nevelésen kívül fontosnak tartja majd, hogy a gyermekekkel megismertessék a körülöttük lévő természetet és az olvasás megszerettetését is célul tűzték ki. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum vezetője adott tájékoztatást.
Ez az intézmény a szakmai programjáról, illetve a jelenlegi helyzetéről a kivitelezés szempontjából most adott tájékoztatást általunk első alkalommal az érdeklődő szülőknek. Nyilvánvaló, hogy óvodai szándéknyilatkozatot már körülbelül decembertől kitölthettek azok a szülők, akiket érdekel a katolikus óvoda. Jelen pillanatban több mint 70 szándéknyilatkozatunk van, és úgy gondoltuk, hogy elérkezett annak az ideje, hogy tájékoztatást nyújtsunk a szülőknek a szakmai programunkról. 4 csoportos óvodánk épül, ami 100 kisgyermek befogadására alkalmas. Mellette még a EGRI főegyházmegye érseke által megbízott leendő óvodavezető tartotta ezt a tájékoztatót, Tarnóczi Erzsébet, aki több évtizedes óvónői tapasztalattal rendelkezik, illetve vezető óvónőként is tevékenykedett. Közösen szedtük össze azokat a gondolatokat, amely a szülőket, az érdeklődő szülőket meggyőzi, illetve azokat a szülőket megerősíti, akik már minket választottak. Igyekeztünk őket tájékoztatni a jelenlegi helyzetről. Az épületnek a műszaki átadása megtörtént, a használatba vételi engedély beszerzése, illetve a szakhatóságoknak a helyszínre érkezése az a közelgő napokban várható, illetve utána még a működési engedély beszerzése az a feladat, ami előttünk áll. Itt a legóasztaltól kezdve az interaktív tábláig, a sószobától kezdve a szerepjátékok széles tárházáig, a futóbiciklitől kezdve a rollerig, és még sorolhatnék nagyon sokat. Több játszóvár, több egyensúlyozó készlet az udvaron, célba dobó táblától kezdve, babaház, és nagyon sok minden. Miután úgy gondolom a működési engedélyt már megkapjuk. Időben nem kötelező, hogy ez utána legyen, de úgy gondolom az őszi időszakban célszerű az udvart növényekkel beültetni. Gyönyörű szép lesz, hiszen körülbelül 7-800 növény az, ami díszíteni fogja az udvarunkat és a gyerekeknek a környezettudatosságra nevelését még inkább biztosítani. Szakmai munka szempontjából tájékoztattuk a szülőket arról, hogy milyen szakembergárda az, aki rendelkezésükre áll, és ha már a leg fontosabb kincsüket ránk bízzák, akkor mi ezeknek a gyerekeknek, hogy tudjuk a fejlesztését maximálisan biztosítani. Ehhez nem csak az óvónők és a dajkák állnak rendelkezésünkre, hanem lehetőségünk van pedagógiai asszisztens alkalmazására, illetve itt a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában, illetve a gimnáziumban is olyan szakemberek segítsége áll rendelkezésünkre, akik között több gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, logopédus szakember is tudja segíteni azt, hogy a gyerekeket szűrjük, megfigyeljük, megtaláljuk azt, amire szükségük van, és nyilván a fő cél az az, hogy eljuttassuk őket oda, hogy minél felkészültebben érkezhessenek az iskolába, és minél több kompetenciájukat fejlesztük ahhoz, hogy az akadályokat könnyen tudják venni.
Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érteklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat mottója: szabadon elköteleződni. A hivatásgondozó lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet Eger Foglár út 6 szám. Ideje augusztus 12-én hétfőn este 18 órától, augusztus 15-én csütörtökön délig. A lelki gyakorlat ingyenes minden jelentkező számára. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com címen. Ünnepi szentmise és körmenet lesz a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából augusztus 20-án, tehát a Szent Kút völgye Boldogasszony kápolnánál Ecséden. A program 16 órakor kezdődik az zarándokok fogadásával. 16 óra 20 perckor Mária köszöntő énekek hangzanak el. 17 órakor érseki szentmise és körmenet kezdődik, melynek fő celebránsa Ternyák Csaba egri érsek.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Fekete Gábor riporter, Sinkovics Andrea szerkesztő, valamint Fehér József technikus nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Bércesi Andrást hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. További tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Hova mész? Hova futsz? Mondd, hogy jó reggel. A világ épp, hogy életre kelt. Az, aki szép, az reggel is szép, amikor ébred, még ha össze is gyűrte az ágy, alakul még az igazi kép. Nézni szeretnék a színek meg a fény, hogyan fonnak rád ma új ruhát. Az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba ejthető, de szép, amikor ébred, még ha össze is gyűlte az ágy, ne siess még.
mesies út, mondok valamit, a tükröm hazudik, nehogy elhidd, hogyha másnak lát. Oh, az légy, aki vagy, érezd jól magad, és ha elhajózom hosszú vizeken, néhány kikötő, még útba érthető, de úgyis visszaérkezel.
A régió sportja.
Két év távollét után hazatér Berettyóújfaluba Szatmári Ákos, a Mezei Vill FC futsaljátékosa. Gyöngyösváros önkormányzata rendkívüli ülésén tárgyalta többek között a Gyöngyösi Atlétikai Klub által fennálló tartozást. A következő szezon csapatát építi a Nyírbátori MB2-es férfi kézilabda csapat. Sira Krisztinát a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Két év távollét után hazatér Berettyóújfaluba Szatmári Ákos, jelentette be a Mezei Vill FC Berettyóújfalu hivatalos oldalán. A játékos visszatérése kapcsán elmondta, nagyon jó érzés visszatérni oda, ahol egykoron megkezdte a pályafutását. Szeretném segíteni a csapatomat és stabil játékossá válni, valamint szeretném, ha minél előrébb végeznénk a bajnokságban, ezen fogunk egész évben dolgozni, fogalmazott a futsaljátékos. Gyöngyös önkormányzata rendkívüli ülésén tárgyalta többek között a Gyöngyösi Atlétikai Klub által fennálló tartozást. Még egy hónapja nem jutottak dűlőre a városvezetők, most minden frakció úgy döntött, elengedi az adósságot. A részletekről Hisz György polgármestert hallják.
Egyik volt ez az adósság elengedése. Ez az adósság, ez egy érdekes dolog, valójában nem adósság. Ugye az öltöző építés kapcsán gyakorlatilag ők egy előleg számlát nyújtottak be az MLS felé, amit az MLS a szabály szerint nem fogadhatott el. Tehát azt az anyagot beépítették, az a beruházás elkészült, de a számlát nekünk kellett kifizetni. Magyarul nem is a gyaknak, hanem az önkormányzat fizette ki a gyak helyett. És két évvel előtt úgy döntöttünk, hogy hát az legyen a gyaksara. Visszakértük tőlük 3,8 millió forintjával, 24, 25, 26, 27, tehát egy jó pár év alatt ezt az összeget vissza szerettük volna kapni. De hát épp erről beszélgettünk júniusban is, hogy a gyak gyakorlatilag 8 éve göngyöl maga elét, és nem ez a vezetés, nem ez az elnök, nem ez az elnökség, 8 éve göngyöl maga előtt egy felhalmozott adósságot, egy felelőtlen rossz gazdálkodásból eredően, nagyon szépen kijöttek belőle, de nem tudnak egyről kettőre haladni. Ha még ilyen visszafizetési teher is gátolja őket, erre volt egy kérelmikus, a testület úgy döntött egyhangulag minden frakció, hogy elengedjük a 17,5 milliót. Ez azt jelenti, hogy nincs tartozása felénk, mi már úgyis kifizettük az MLS felé, nem kérjük akkor a gyaktól. Törlesztő részletet, amit ők idén befizettek 3,8 millió forintot, azt visszaadjuk nekik, abból most tudnak gazdálkodni. Ez volt az egyik. A másik kérés az volt, hogy a tavalyi NB3-as szereplés után nekik állítólag megígért, de hát ezt hivatalosan nem ígértük, meg erről mindig volt egy vita, hogy ilyen idézőben jó szereplés, ahol teljesen utolsó, szinte alig szereztek pontot, mennyi pénzt érdemelnek, kaptak első fél évre össze 15 milliót, a második fél évre nem kaptak csak 7-8 millió forintot. Tehát kellett volna még hozzátenni ugyanennyi pénzt, erről a testület azt mondta, hogy nem, ez nem volt egy túl jó szereplés, lezártnak tekinti. Viszont, amikor pályázni kellett most, hiszen minden sportszervezet pályázhatott az éves tevékenységére, a gyak valami miatt elfelejtkezett az őszről, hiszen kiestek az NB3 és a megyei első osztályba kiindulni, de az is költséggel jár, elfelejtettek pályázni. És erre most kértek 2x11 millió forintot, erről úgy döntött a testület, hogy majd a jövő tavaszi 11 millió forintról dönt a következő testület. A mostaniról pedig azt mondtuk, hogy most adunk nekik 5,5 milliót, augusztusra pedig, hogyha különböző feltételeknek, költségvetés egyebeknek megfelelnek, akkor még 5,5 milliót. Tehát lesz még egy gyűlés augusztusban, meg lesz még egy szeptemberben, tehát augusztus végén gyakorlatilag, ha a testület tartja a szavát, akkor ez az őszi fél év ez nagyjából gazdálkodás szempontjából biztosított lesz az egyesületnek.
A 8. helyen fejezte be a bajnokságot az MB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. 5 játékos távozott, viszont a következő szezonban is Tréki Tamás edző vezeti az együttest. A jövő csapatáról Petneházi Zsolt szakosztályvezetőt hallják.
Az elmenő játékosok helyett gondoskodnunk kellett arról, hogy érkezők is legyenek. Sikerült is pótolni az elmenő játékosokat. Nagy menyhét Balázs Máté, Pál Tamás, Bot Bence, illetve Molnár Kristóf személyében ezek a játékosok a Deacból, Tiszavasváriból, Hajdunánásból sikerült velük megállapodni, illetve annak nagyon örülök, hogy ugye hogy kezdődik egy csapat, védj egy jó kapust, hogy szinte első lépcsőben sikerült úgymond rávenni Felföldi Robit arra, hogy a következő szezonban még folytassa a igen sikeres remek pályafutását, és leültünk, megbeszéltük Robival is, hogy kapusposzton mi legyen a teendő, végül úgy döntöttünk, hogy a Robi mellett 2 saját nevelésű fiatal játékosunknak, a Nagy Attilának, illetve a Bujánki Csabának adunk lehetőséget. Így több lehetőséget fognak kapni a felnőtt mérkőzéseken való szereplése is, illetve, hogy tovább fiatalítsuk a dolgokat, a szintén saját nevelésű Kolozsvári Kristóf, aki a IFI-ből fölkerül, a ifjabb Weibli Zoltán, aki már szárnyait bontogatta, illetve a Beregi Márk, aki szintén már tanúbizonyságot tett arról, hogy ott a helye most már a következő szezonban a felnőttek között. Úgyhogy örömmel tudok beszámolni arról is, hogy most már tényleg a csapatnak több mint 2/3 valamivel helyi kötődésű játékos, nyírbátori nevelés, és ez remélem, hogy meg fog mutatkozni abban is, hogy a közönség, barátok, ismerősök, szülők, stb. Még szívesebben fog kiállni a hazai mérkőzéseinkre. Itt szeretném még megemlíteni azt, hogy utánpótlás vonalon is remek munkát végeznek az utánpótlás edzőink, ennek tanúbizonysága. Most csak az úgymond utánpótlásból a 2 magasabb szinten jegyzett csapatunk, a Serdülő, tehát az U18, illetve az U20, és eredményesen szerepelt az U18-as csapatunk, a régi Serdülő néven nevezett csapatunk, a 4 megyéből összeálló 12 csapatos bajnokságban aranyérmes lett, megtörtént az éremátadás, amit nagy örömmel vettünk, és ez Varga Rihárdnak, a játékos edzőnknek a munkáját is dicséri, illetve az IFI csapatunk, az U20-asan, amit Kun Ákos vezényel, hajszállal maradt le a dobogóról, 4. helyen végzett a bajnokságban, de a lenti tebbi korcsoportokban is a Lengyel Brigitta, a Halász Csaba, a Csapos Jancsi, a Tamás Menyhért Levente, illetve a Gadnai Attila kiváló munkát végzett az utánpótlás nevelés szintjén, úgyhogy erre fogunk törekedni a következő szezonban is, hogy úgy utánpótlás vonalon, mint felnőtt vonalon egy kicsit térjünk magunkhoz, már mint a felnőtt vonalra gondolok, és ismételten remek jó mérkőzéseket játszunk, és próbáljuk meg így meghálálni az önkormányzatnak, illetve a kilátogató közönségnek a bizalmat.
Sira Krisztinát, a nyíregyházi Bem József általános iskola pedagógusát választották az év testnevelő tanárának. Most őt hallják.
Egy olyan álmom vált valóra, amit nem is gondoltam volna. Tehát még hihetetlen, felfoghatatlan, de ez egy hatalmas elismerés egy pedagógus számára, úgy gondolom. El kellett fogadniuk engem testnevelés során, szeretniük kellett, és a legfontosabb dolog az, hogy szeretni kell nekik azt, amit én csinálok velük testnevelés során, és számomra ez a legfontosabb, hogy szeressenek jönni, öltözzenek le, jól érezzék magukat, és lássam az örömöt az arcukon, amikor kimennek testnevelés óráról, hogy ez milyen jó volt. Nagy szerencsénk van, hogy ilyen nagy tornacsarnokunk van, és rengeteg felszerelésünk. Átlagosan kell elképzelni, bejövünk, elmondom mindig a feladatokat, hogy mi várható, vagy fogójátékkal, kicsiknél rendszeresen fogójátékkal, több fogójátékkal melegített be, hogy ráhangoljam őket az órára. Nagyoknál van bemelegítő futás, gimnasztika vagy futóiskola, de ez is a kicsiknél teljesen játékosan, és az új anyagok megtanításánál is megpróbálom ezeket az új eszközöket úgy elővenni, rávezető gyakorlatoknál, hogy ne féljenek, merjék csinálni, és amikor már oda kerül, hogy meg kell csinálni kisegítő eszközök nélkül, akkor bátran meg tudják csinálni. Mindig figyelek arra, hogy értékeljem őket, dicsérjem, akik gyengébb képességűek is. Nagyon sokat számít testnevelés során, és talán ez motiválja őket a legjobban, ha dicséretet, pozitív megerősítést kapnak, hogy jó az, amit ők csinálnak, és mindig megpróbálok játékkal befejezni, hogy örömmel és vidáman menjenek ki a testnevelés órákat. Tehát nagy átlagban így tervezem az óráimat. Van olyan, hogy megtervezem, de lejönnek, látom, hogy nagyon fáradtak, nem fogékonyak például egy új anyag, vagy egy erősítésre, vagy egy olyan testnevelés órára, ahol nagyon oda kell figyelni a gyakorlatok megtanulására, akkor át szoktam tervezni az óráimat, és sok olyan játékos feladatot teszek bele, ami anélkül is fejleszti a mozgáskoordinációjukat, állóképességüket, tehát erre is nagyon oda kell figyelni, mert lehet, hogy így egy nagyon jó hangulatú óra lesz, ha meg erőltetem azt, amit én beterveztem, akkor nem biztos, hogy elérem ugyanazt az eredményt, mint így. És akkor majd megtartom következő órán. Tehát nekem vannak ilyen dolgaim, hogy fontos számomra, hogy hogyan jönnek le órákról a gyerekek az is.
Most pedig dr. Bóka Lórándot, a Magyar Diáksport Szövetség Észak-Alföldi régióvezetőjét hallják.
A verseny tulajdonképpen ugye, ahogy a nevében is benne, egy országos szavazás volt. Három kategóriában lehetett szavazni a testnevelőkre. 30 év alatti fiatal testnevelő kategóriában 200 fő alatti és 200 fő feletti gyereklétszámmal rendelkező iskolák, tehát kisiskolák és nagyiskolák kategóriában lehetett szavazni. Először ez a szavazás megyénként ment le, és a megyei győztesekből kerültek ki azok, akikre az országos szavazáson lehetett adni a szavazatot. És hát Sira Tiszta tanárnő lett itt a 200 fő feletti iskolák tekintetében az országos győztes, ezután is gratulálok neki, és az iskolának is, hogy ilyen kiváló kollégákat foglalkoztat.
Végül dr. Balogné Mester Évát, a Bem József Általános Iskola intézményvezetőjét hallják.
A mi iskolánkban mindig is nagyon fontos volt a sport és a mozgás megszerettetése, és azt gondolom, hogy Krisztina ebben nagyon-nagyon ügyesen tudja a gyerekeket bele nevelni a sport szeretetét, a mozgást, az egészséges életmódra való ösztönzést, és ezt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a gyerekek szeressenek mozogni, találják meg a maguknak megfelelő mozgásformát, és ehhez nyilván kell olyan jó testnevelők, akik a mi iskolánkban is vannak, akik képesek erre.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.